stábon belül is volt egy parázsvita, de a múlt héten még adásban is kiszivárgott, hogy most ihatunk, nem ihatunk, mennyit ígyunk, hogy áll a tudomány, aztán ennek már ugye az italozásnak egy másik szintje, amikor már bizonyos függőségi problémákról beszélünk. Na hát kivel mással beszélhetnénk meg ezt jobban, ezt a témát, mint dr. Zaher Gábor toxikológussal, aki itt van vendégünk a stúdióban. Jó reggelt kívánunk!
Szép jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Mindjárt hangot is kap a kedves Ács kollégától, hogyha rájön, hogy melyik mikrofon.
Most kigyulladt a piros lámpa. Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Azt gondolom, hogy talán a mennyiséggel kezdjük. Mi laikusként összeolvasva mindent, és talán ebből is volt vitánk így a stábon belül, alkoholfogyasztás tekintetében elég sok mindennel találkozunk, és nem nagyon tudunk rendet vágni. Az embernek az az érzése, hogy nincs konszenzus. Néha azt mondják, hogy a francia példa, a vörösborfogyasztás az visszaigazolt, hogy átlag életkor nem tudom én, tehát mennyire klassz a mértékelt vörösborivás. A másik oldalon, hogy ne ígyunk, aztán van egy köztes, hogy fiatal korban ne ígyunk, mert az nagyon káros. Idősebb korban is káros, de több a haszna. Mit csináljon az egyszerű halandó?
Én azt gondolom, ha betartunk egy keretrendszert, akkor ez az életünknek nyugodtan a részét képezheti természetesen. Csak kérdés az, hogy ki hol tartja a keretrendszernek tulajdonképpen a határát. Habár ugye a hivatalos állásfoglalás az, hogy a 0 mg mennyiség az, ami a legkevésbé ártalmas. Azt gondolom, ez egyértelmű. Ettől függően ugye, ahol így elhangzott, ugye az átlag életkor azért növekszik. Hogyha megnézzük ugye itt az elmúlt 30-40-50 évet, akkor is ez mérhető. Magyarán szóval egyre több idézőben betegséget fogunk tudni valójában meggyógyítani. De hogyha megnézzük azt, hogy azért ugye Magyarország lakossága az fogyakozó tendenciát mutat, és körülbelül olyan 30 ezeren halnak meg évente valamilyen alkohol okozta megbetegedés miatt. Ez pontosan az a szám, amennyivel fogyunk tulajdonképpen évente, úgyhogy ha ezt a kettőt így összevetnénk egymással, ha mostantól kezdve, ugye itt vagyunk most 8 óra 14 perckor, Magyarország azt mondaná, hogy itt a vége, fuss el véle, mostantól kezdve egy kortya alkoholt nem iszunk, akkor valószínűleg, hogyha eltelne mondjuk 10 év, és kimennének a rendszerből, ugye a rendes magyar alkoholisták, ugye akik, ugye hát a fogyasztói társadalomnak jelentős részét képezik, Magyarországon olyan 900 ezeren vannak, akkor ez jelenthetné azt, hogy akár még eljuthatnánk odáig is, hogy ez a demográfiai jégkorszak, ami most éppen benne vagyunk, ez tulajdonképpen, ha más nem, nullára ki tudna egyenlítődni. Persze ez az álom édes álom kategóriába
tartozik. Hát abszolút, mert amikor azt mondja, hogy egyszer csak kimondanánk, hogy mától nem iszunk, ennek pont az ellenkezőjét mondjuk, de még a kormányzati narratíva is, ami megengedi ugye azt, hogy most nem tudom pont hány liter pálinkát
75.
lehet. 70, atya Isten.
De hát, hogyha belegondolnak, hát ez pontosan ez a történetnek a lényege, és nem tudom, hogy akár önök, vagy akár a kedves hallgatók ismernek olyat, vagy láttak olyat, aki hallott olyanról, aki tud olyat, aki mondjuk otthon főzöget pálinkát, és mondjuk a megengedett 75 liternél 1-200 literrel akár többet főz, vagy van otthon egy kis szőlleje, amiben van 200-300 liter borocska per év, amit persze nem fog kivinni a biopiacra és eladni, hanem ezt ő tulajdonképpen saját fogyasztásra fogja ugye hát felhasználni. Ráadásul ugye ezután jó eséllyel ugye nem fizet jövedéki kiadót, szóval azok az adatok, amelyek ugye arról szólnak, hogy csökkenő tendenciát mutat ugye az alkoholfogyasztás. Azt azért helyén kell kezelni, mert azért ezek a számok, ezek olyanban nincsenek benne, és ugye itt a legutóbbi becslésünk alapján kb. 17 liter 96%-os alkoholnak megfelelő mennyiséget fogyaszt a magyar évente. No persze, hát azért 96%-os alkoholt nem iszunk, ha bár voltak betegeim, akik már itt tartottak. Atya, de hát az mondjuk nem a hosszú élettitkát jelenti összességében. De ezt ugye, most látom, most itt a hallgatók fejét pörög, akkor most kezdik ezt leosztani sörre, borra, pálinkára, hogy hol tartunk. Szóval ne keseredjünk el, mert itt tartunk még február első harmadában.
Vissza a tudomány mai állásához, az mióta mai? Tehát ugye az a legfrissebb, az, hogy minden cseppje káros, itt és van. Ne ígyunk semmit. Ez mióta van? Mert akkor
gyakorlatilag 5 évvel ezelőtt jelent meg egy nagy összefoglaló cikk, amelyik 40 évnek az alkoholfogyasztását, halálozási statisztikáját, betegség statisztikát, szóval mindenféle adatokat összegyűjtvén derült ki ez, és ez közel 200 országnak az elemzése alapján készült ez az összefoglaló cikk, ami azt kell, hogy mondjam, hogy olyan kicsit olyan megdöbbentő, de hát, hogyha szakmailag belegondolunk, és ha mondjuk az alkoholt, az etanolt, azt ma találnák föl, akkor szerintem a világ egyik legféltettebb őrző titkának kéne lennie, mert hát ha belegondolunk, hogy az elmúlt mondjuk csak 100 évben hány családot vert szét, és akkor akár szó szerint is értendő maga az alkohol, akkor rögtön megértenénk ezt az egész dolgot. De összességében én úgy gondolom, hogy az ilyen bigott jellegű kijelentések azok nem feltétlenül életszerűek. Szóval attól, hogy az ember mondjuk ma este mondjuk a hát meccs lesz, ugye, és hát nem gondolom, hogy egy ilyen Lipcse Real meccset az ember el tud képzelni mondjuk zöldségcsipsz és ásványvíz kíséretében. Szóval azért ez alapvetően
tehát akkor,
nem erről
akkor kimondhatjuk,
szól.
Hogy ez igenis egy méreg, tehát 0 mg az elfogadott fogyasztás, igen, de a szervezet tolerál,
így van,
sok
így
minden mérget veszünk magunkhoz, mégis élünk, létezünk, hát, és annak ennek a keretrendszerét, hogy az elejére veszete, ezt állítsuk fel és tartsuk.
Itt ugye, ami most megint nagy divat, ugye itt a mikroműanyagok, hogy akkor úristen, mennyit nyelünk le egy évbe, és akkor...
Jön a bankkártya méretű, nem tudom hány havonta.
Mindjárt meghalunk, és hát ez azért azt gondolom, hogy persze valahol reális, de azt gondolom, hogy ez azért messze-messze túlzás. Szóval én úgy gondolom, hogy az, hogy mondjuk ma este az ember a meccs alatt mondjuk megiszik egy sört vagy kettőt, vagy megiszik egy fröccsöt vagy kettőt, szóval ettől a világ olajában nem fog összedőlni, valljuk be őszintén.
És utána majd csak egy másik meccsen, vagy egy másik
hát
esemény.
Holnap is lesz meccs, mert csütörtökön meg Fradi meccs lesz ráadásul.
A világ nem fog összedőlni, de ő hamarabb meg fog halni.
Én azt gondolom, hogy szerintem jó eséllyel nem. Persze itt nagyon-nagyon sok függ attól, hogy valakinek milyen a genetikája.
Nem. Uh-huh.
Igen. Hiszen gondolom, sokan ismernek olyat, aki azt mondja, hogy itt van például aki minden nap megivott ennyit, annyit, amint is 98 éves korában idézőjelbe ugye jólétre szendőrül.
A Churchillt imádjuk emlegetni, persze, a szivarjával, a konyakával.
És
ugye,
meg a nem sportolásával, az elhízásával.
És a 100 éves emberekről szóló beszámolókban rendszeresen fölbukkan a hosszú élettitkaként a mérték.
Igen, és ott, na jó, de ott van az ellenpélda, amikor láttunk 35 éves embereket besárgulva, óriási nagy hassal, ugye hasvízzel, földigérő májjal, és így tovább, aki májkómába tulajdonképpen meghal. Úgyhogy itt az a baj, hogy nem lehet sablonokba gondolkodni. Mondom, óriásan egy egyéni különbségek lehetnek.
Honnantól számít függésnek? Illetve, igen, nem, van erre exakt meghatározás?
A WHO az mennyiséget mond, napi mennyiséget mond, de szerintem sokkal inkább az a lényeg, hogy mondjuk mennyire képezi részét ugye a mindennapjainknak, az életünknek, és hangsúlyozom a mindennapjainknak. Szóval az nem alkoholbetegség, hogy mondjuk egy héten kétszer, meg az se, hogy mondjuk hétvégén elmegyek a haverokkal, és hát akkor ugye jól berugik az ember, és akkor ja Istenem, jön a másnap, meg a fogadkozás, és akkor van 2 hét szünet, és akkor utána megint belecsap ebbe a dologba. Szóval az, hogyha mondjuk fogja magát, és ugye amikor itt mondjuk vége az adásnak, ide átsétál szembe, itt van egy kis közért, ott megveszi a kis 3 kis öröcskéjét, és este 3-szor hangzik el ez, hogy csz, és utána szépen ugye bedobja, amitől valljuk beszintén, hogy különösebb baj nem lesz. Persze, szóval ez nem, nem lesz otthon baltaragadás, és szétverés, meg üvöltözés, legfeljebb 2-vel többször elmegy brunyálni, ugye, hát csak a folyadék terhelés miatt, de összességében ez nem fog tulajdonképpen problémát okozni. Ettől ő még nyugodtan elélhet akár mondjuk 150 éves koráig is. Persze világos, hogyha mondjuk az ital minőségében is egy jelentős különbség van, szóval a bögrecsárdába előállított, még talán egy kis rézelejét is tartalmazó pálinka, az nem feltétlenül ahhoz fog hozzájárulni, hogy a májunk egészsége tartósan megmaradjon.
Ebbe azért könnyű belecsúszni, azt gondolom.
Persze.
Tehát ugye az alkoholistát úgy képzeljük el, hogy ilyen világproblémák, válás, nem tudom, hogy micsoda, és akkor az italozás útjára lép, de ez pusztán jókedvünkbe is.
Igen,
tehát ebből az
igen,
esti italozgatásból
igen, de azért gondoljunk bele, hogy az alkohol azért a létező legjobb szorongásoldó.
Ez a baj.
Szóval ez ettől a pillanattól kezdve, és azért, ha itt most körbenézünk ebbe a világba, valljuk be őszintén, most nem éppen a legnagyobb boldogságról szól. És ugye én akkor mindig azt szoktam, hogy most ne arra gondoljon valaki, hogy most a család meg a barátok, hanem tényleg, ha kinézünk a világba, ugye szegénység, gazdasági válság, globális felmelegedés, ugye félinformációk, ugye, amelyek itt megjelennek, ugye hát, hogy ezt most itt a Davoszi Világgazdasági Fórumon is a rövid távú előrejelzésekben a legveszélyesebb problémának ugye a dezinformációt rejtették. Igen. És most is, amikor jöttem idefele, beleakadtam ebbe az új domestosos plakátba, nem tudom, hogy azt látták-e önök is, ugye ezt a 99%-ost.
Ja,
hát ez hihetetlen, igen. Hát úgy utálom, amikor tulajdonképpen át akarnak vágni minket hülyeséggel. És ugye az a baj, hogy ezt az ember sokszor látja, még olyan elhiszi, hogy ez igaz. És persze ezek a feszültségek, ezek a rossz kedvek, ezek a szorongások, ezeket valahogy oldani kell, és erre tök jó megoldás lehet az alkohol, tök jó megoldás lehet az altatónyugtatószer, egy spangli, esetleg egy eki, egy csík kokain, nagy isten, mondjuk az online világban való elmerülés, egy sorozatfüggőség, szóval azért számtalan lehetőség van arra, hogy az ember idézőjelbe próbálja meg kompenzálni, ami nem biztos a legjobb megoldás.
Uh-huh. Tehát ott van a határ, hogy az embernek erre áll a gondolata, és nagyjából rendszeresen is.
Igen, és amikor már izgatottan várja, hogy és hazafelé menet megveszem, és akkor... És akkor lehet, hogy
már mindjárt hat.
Lehet mindjárt hat, és akkor lehet, hogy már amikor kijön a bótból, ugye akkor felsziszenti az elsőt, vagy esetleg, hát úgy gondolom, itt az urak is láttak ma olyat, aki ugye ezeket a kis apró pici kis műanyag üvegeket fogyasztván ugye benne lévő alkoholszerű italokkal.
Igen, és
ebben vagyunk világelsők, egyfőre jutóan, vagy pedig az egyfőre jutó alkohol fogyasztásban?
Nem, fogyasztásban nem, ott azért vannak országok, amelyek megelőznek bennünket összességében, de mondom, itt a hivatalos KSH adatokat kell figyelembe venni, és azt gondolom, hogy amit az előbb mondtam, hogy itt azért azok a pluszok azért jelentős módon hatnak.
És ezek a bizonyos WHO ajánlások, meg ezek a unitok, hogy az ember próbál betartani ezt a heti, nem tudom, talán 21 férfinak, 14
igen,
nőnek.
Igen.
Ez célra vezethető? Vagy az, hogy én ezzel már foglalkozom, és számolgatom, én már gondolkodjak el azon,
és,
hogy...
És az ember szerdán már néz, hogy igazándiból még mennyi maradt.
14 kreditem.
Van még 14 kreditem a hétvégéig, és akkor úristen, mi lesz itt szombaton, hát túl fogom lépni, hát Jézus Mária. Szóval persze, ha már az ember itt tart, akkor ott azért már az egy kicsit olyan figyelemfelhívás, hogy hoppá,
hogyan lehet lejönni róla, illetve a környezetnek a hatása. Tehát mit érdemes csinálni a környezetnek, családtagoknak, pároknak, gyerekeknek?
Meg az egyének, mert ahogy úgy említette, ez egy nagyon jó stresszoldó, tehát biztos, hogy kell találni valamit helyette.
Az a baj, hogy baromi nehéz eljutni odáig, hogy az ember ezt saját maga is föl tudja ismerni. Kell valami, amitől átkattan, és én példaként mindig el szoktam mondani, ugye itt az unokatestvérem történetét, akinek most már 23 vagy 24 éve, azt mondtam neki, egy ilyen RMA volt, egy ilyen rendes magyar alkoholista, aki kocsmáros volt ráadásul, és olyan kocsmáros, hogy este bejött hozzá valaki a kocsmába, és kérdezte tőle, hogy Attila, van konyakod? Attila azt mondta, hogy nincs, pedig volt még egy fél üveg, de az kellett neki éjszakára. Oh. Szóval, hogy más se adta el. És mondtam Attilának, hogy te mondom, figyelj Attila, ha ez így megy tőle, akkor meg fogsz dögleni. És akkor egy tiszta pillanatában egy pár nappal később fölhívott telefonon, bejött a kórházba, benn volt 2 hétig, és azóta most már 24 év eltelt, úgyhogy tényleg egy korty alkoholt nem ivott. És persze világos, van elvonási tünet, ezt kezelni kell, meg hát ugye nem elég magát a betegséget, hanem az okokat, hát hiszen általában a függőség az valaminek a következménye szokott lenni, akár egy családi probléma, hogy itt fölmerült, akár egy válástól kezdve, rengeteg minden. Nem beszélve arról, hogy ugye amit ad valakinek maga az alkohol, azt a kellemes bizsergést, azt a nem érdekel a világ, azt a rózsaszínködőt, az ugye másnapra elmúlik, és hát ugye utána meg megint rá kell tölteni. Szóval, hogy el kell odáig jutni az illetőnek, hogy ő saját maga tudja azt mondani, hogy szeretnék ezen valójában változtatni. Mert hiába van az, hogy a család azt mondja, hogy igen, hát, hogy, és akkor elviszük magához, és akkor mondom is, hogy el akar jönni, ő nem, de van neki 2 testvére. És akkor elképzeltem, mint egy maffia film, amikor igen. A szőnyegbe beletekerik, és akkor odahozzák, és akkor hogy kipörög, és akkor ott fekszik, tessék parancsolni,
itt a
munkadarab.
Tehát aki úgy megy, hogy ő még nem biztos benne, az úgy esélytelen?
Lehet egy kicsit kompressziót gyakorolni rá, megmutatni mondjuk a labor eredményeit, és akkor a májfunkciós értékei, mikor már ilyen nemzetközi szintet érnek el. Mondjuk a normál 50 helyett mondjuk ilyen 3000-es gamma GT-t tud produkálni, arra az ember azt tudja mondani, hát nézze, gyakorlatilag jó eséllyel ez a máj már füstöl.
Mi az a szint, jelenleg, ahol már kezelés szükséges, meg befeküdni szükséges, meg mi az, ahol még megfordítható mondjuk család, barát, hogy átkattanjon az agy is?
Az a baj, hogy ugye itt azért az alkohollal kapcsolatban van elvonási tünet. Szóval itt, aki már belecsúszott ebbe a problémába, ott vannak elvonási tünetek, reggelizadás, alvászavar, kis reszketés, és ebben nem nyúl bele az ember. Most kétféleképpen tud belenyúlni. Az egyik az, hogy fogyaszt, és akkor ez elmúlik, a másik pedig valójában gyógyszeresen. Most ez otthon azért ez nem nagyon szokott működni, hogy most otthon akkor azt mondom, a párjának, hogy akkor ebből háromszor kettőt, ebből háromszor egyet, és így tovább, és így tovább. Mert az illető jó eséllyel akkor kicsit több gyógyszert fog valójában bevenni, szóval ez azért kórházi körülmények között működik. Nem beszélve arról, hogy az alkohol megvonási tünet együttes, a klasszikus delírium az mind a mai napig azért egy olyan betegség, amiben az emberek azért belehalnak, hiszen ugye eleve egy handicappel indul neki, ugye, hiszen egy alkoholbetegnek azért számtalan egyéb más betegsége van, alultáplált, fehérje hiányos, máj problémái vannak, akár több szervelégtelensége is lehet, szívizom elfajulása van, és így tovább, és így tovább. Szóval ott azért ezzel óvatosan kell bánni, és tényleg ez nem feltétlenül otthon megoldható. Egy olyan 8-10 nap szokott lenni, ami alatt már utána olyan emberi fogyasztásra alkalmas állapotba kerül, amikor utána lehet jobban inkább foglalkozni a pszichéjével, előtt általában a testével kell foglalkozni, és csak utána jön az, hogy akkor pszichoterápia, rövid terápiát csinálni. Szóval de azt meg pontosan látjuk, hogy ebből a szempontból ma Magyarországon, mondjuk ha az állami szektorba szeretne valaki pszichoterápiához jutni, gyakorlatilag annyi esélye van, mint utolsó fagyjanak a gyerek zsúron.
Ilyenkor már gondolom az a megoldás, hogy az abszolút zéró tolerancia. Tehát olyan megoldás nincs, hogy majd én ilyen társasági ívó lesz, igen, és majd ilyen kicsikét.
Mert ugye nem fogja tudni betartani, mert most megiszik, mint tudom, egy-két pohár sört, fröccsöt, stb., és azt fogja mondani, hogy semmi nem történt, tehát akkor miért ne igyom meg a következőt? Persze. Szóval én ilyenkor abszolút a keretrendszer utána már a null, és ezt mondjuk azért nem egyszerű betartani, és főleg ugye volt egy gyógyszer, ugye, ami most már elég régóta hiányzik, ami egy nagyon, én azt csak mankónak hívtam azt a gyógyszert, ugye egy olyan gyógyszer, ami az alkohol lebontását egy köztes szinten, acetaldehid szinten meg tudja állítani, ami azt jelenti, hogy ha valaki szedi ezt a gyógyszert és nem iszik, akkor idézőben semmi nem történik az égett a világon. De mondjuk megiszik egy pohár bort, szóval nem mennyiséget, akkor ugye az alkohol elkezd lebomlani benne, acetaldehid fölhalmozódik, és attól nagyon-nagyon szarul lesz, okádni fog, fölmegy a vérnyomása, szaladni fog a pulzusa.
Valójában a másnaposság is valami ezen a mechanizmus alapján működik,
igen, alapvetően ott hasonló ott is, de és ez mondjuk most már egy jó pár hónapja hiányzik Magyarországon, és azért ez nagyon sok betegnek tényleg jelentett egyfajta mankót. Tehát ez most olyan, hogy ott van valaki mondjuk begipszelt lábbal mankóval, egyszer csak puff, kirúgjuk a lábbalól a mankót, és akkor ott
és
áll.
És meg le is küldjük és a közérbe.
Igen, szóval ez nagyon-nagyon nem jó, mert ez egy nagyon-nagyon fontos gyógyszer lenne ugye az alkoholbetegeknek.
És hol lett?
Hát több azt nem mondták, tudjuk, hogy hiányzik, hát aztán ennyi innentől.
Jó, hát ilyen már elég nagy a lista.
Igen.
A tapasztalatai szerint mi az, amitől leginkább az emberek átkattanak, illetve hogy amikor úgy döntenek, hogy akkor erőt vesznek magukon és lejönnek róla. Gondolom egy egészségállapot romlás, vagy a megijedés attól, hogy már nincs sok
ez
hátra.
Ez a meg fog dögleni című történet, ez gyakori, vagy esetleg egy olyan élmény, és számtalan betegem volt, aki például mondta, hogy ott ült az esőbe a Dunaparton, és sem úgy nézte a Dunát. Nem az fordult meg benne, hogy beugrik a Dunába, szó nincs róla. És akkor úgy érezte, hogy akkor most neki váltania kell. És nem tudja megmondani valójában, hogy miért. Aztán persze nagyon sokat segíthetnek ilyenkor mondjuk az egyházi intézmények is, számtalan olyan beteg van, aki kvázi megtért, és azt kell, hogy mondjam, hogy akinek mondjuk a hitébe ez abszolút mértékig belefér, az mélységesen tisztelni kell ezért, mert ez is kiválóan tud valójában segíteni. De itt nagyon nagy egyéni különbségek lehetnek, hogy kinél mi az a pillanat, amikor úgy érzi, hogy akkor eljött a váltás időszaka. Szóval ezt itt nem tudunk sablonokba gondolkodni.
Kérdez egy hallgató, de hogy az időnk pedig ez nagy téma, hogy az öröklődés mennyiben játszik szerepet. Magyarul kiíthető, vagy öröklődhet-e?
Igen, a függőség az egy örökölhető dolog, és itt általánosságban beszélek a függőségekről. Azok a vizsgálatok, amelyek zajlottak alkohol, kokain, szerencsejáték ügyében, ugye, és ma már egyértelműen tudjuk azt, hogy ez egy úgynevezett poligénes öröklésmenet, ami azt jelenti, hogy nem egy gén határozza meg, hanem legalább 27 gén, és ezeknek is az együttállása az, ami gyakorlatilag a hajlamról szól. De a másik, ami nagyon-nagyon sokat számít ebbe, az a minta, amit az ember otthon lát, az a szociális minta. Szóval ez, hogy én azért iszom, mert a dédnagyapám, meg a nagyapám, meg az apám is alkoholista volt, ez egy tök szép mondat.
Igen.
Csak nem igaz, mert ez nem jelent egy eleve elrendelés, mert ugye olyan másik mondat is hallott már az ember, ez a nem akarok olyan lenni. lenni, mint amilyen a nagyapám.
Azt gondolom, hogy ilyen is van.
Abszolút, ilyen is van, de hogy itt a szociális minta is nagyon sokba közre játszik, ugye, ami arról szól, hogy mit látok otthon, és én otthon azt látom, hogy minden este mondjuk a család megiszik, mit tudom én, egy üvegbort, két üvegbort, és attól tényleg nem ugranak egymásnak, akkor ez számára egy tök természetes dolog lehet már akár felnőtt korában is, mert ő kvázi ebben nőtt fel, de nem és egy ilyenfajta értékrendet visz.
Handicappel ebben a dologgal? Tehát teszem azt, otthon nem látta, de a társadalom, a bulik, hát
a társadalom az folyamatosan erről
szól. És ő neki nem még nagyobb erőfeszítésbe kerül megállni? Tehát hogy a másik felszínre ez,
igen,
az örök
a másik lapon? Az meg egy nagyon érdekes dolog, hogy ha például az ember, ugye elmegy valóban a vendégségidat, és meg mit iszol? És igen. Akkor az ember azt mondja, hogy mit tudom én, kérek egy narancsszörpöt, vagy bármi ilyesmit,
akkor hülyeskedj.
Ne viccelj már! És akkor mondja, már nem áll, hát most hülye egy pohárral, és akkor szinte gáz dolog az, hogy az ember valójában nem iszik, és ezt is azért le kellene vetkőznünk, úgy gondolom, hogy ilyenfajta, hogy előítéleteink legyenek, és ez is ugye egyfajta negatív előítélet, hogy mi van, te nem iszol, miért nem iszol? És akkor azért, mert beteg vagy gyógyszert szedsz, vagy valami, nem, mert nem akarok, kész, passz, és ezt nagyon nehezen tudják valójában elfogadni. De nyugodtan figyeld, most pohárod, most mi semmi bajod nem lesz, és tényleg nem lesz tőle semmi bajod, de ő nem akarja. Persze. Akkor meg mi a francnak ezt az egészet erőltetni? Szóval itt van azért egy nagyon komoly társadalmi beágyazódás is ebbe a dologba.
Az elmúlt évekről, ha beszélünk, vagy leszűkítjük erre, mi az, ami ilyen fontos tendencia, vagy valami újdonság van ezen a területen, amivel találkozik, ami esetleg így nem látszik kívülről?
Akkor, hogy már hogy nem fölfelé, hanem lefelé, szóval egyre fiatalabb korban kezdődik tulajdonképpen az alkoholfogyasztás. És most itt akár a tulajdonképpen a rendszeresebb alkoholfogyasztás, most nem arról van szó, hogy annak idején, amikor én voltam 1000 évvel ezelőtt mondjuk gimnazista, akkor ne lettek volna keretsértések, mert abszolút voltak, és szerintem nem tudom, az urak életében esetleg.
Nem,
vagy nem, igen.
De volt. Töredelmesebben vagyunk.
Igen. Na de ma már a divat ugye a bebaszombat, meg a bebaszerda is esetleg, ami azt jelenti, hogy nem csak hétvégén, hanem már hétközepén is megjelenik esetenként az alkoholfogyasztás. És ez nem jó, ha bár, megmondom őszintén...
Hát ez menő és egyre menő.
Hát fiatal. Így van.
Ami
így
azt
van.
Mutatja, hogy kicsit már túl hosszú idő kivárni egyik hetet a másikra, hát azért már középre is beteszünk.
Igen, már középre is beteszünk egy ilyet. Ráadásul ugye itt a lányok azért, akik ebből a szempontból jobban viszik a prímet. De mondjuk ezen nincs mit csodálkozni, hiszen mondjuk egymás mellé leállítunk egy 15 éves kisasszonyt, meg egy 15 éves kis vízisikló típusú legénykét, akkor azért a kisasszonynak jó esélye, mert az ember, ha szembe jön vele az utcán, kezdi csokkolomot köszönne. Igen. A kisfiú az meg még a recska kategóriába tartozó kislegény. Szóval azt kell, hogy mondjam, hogy a lányok ebből a szempontból hamarabb akcelerálódnak, és hamarabb belecsapnak tulajdonképpen a lecsóba, és ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire másképpen állunk ahhoz, ha mondjuk látunk egy ittas férfit, akkor azt mondjuk róla, hogy rohadt részeg disznó, nem? És egy ittas nőt, hát akkor Zeus összes villámát, akkor hát az valami borzasztó.
Felsorolni is nehéz, igen. Igen.
És ugye a számszakilag is körülbelül a 900 ezer magyar alkoholistának nagyjából az olyan 70%-a az a hím, és ugye a többi az nem, ebbe a kategóriába tartozik, és ugye az alkoholfogyasztás helyében is jelentős különbség van, mert ugye a férfiaknál ez egy csapatsportág.
Igen.
Szóval ez a brand in hand, ugye együtt, kocsma, igen. Jó idő,
a kocsmában az zömében azért egy...
És 95%, a hölgy az ugye a saját pszichoszi és gettójában van, az a spájz alkoholizmus, hogy otthon fogyaszt összességében. Viszont az érdekes, hogy nagyjából a két nemből körülbelül ugyanannyian fordulnak segítséghez évente, és ennek alapvetően ugye az az oka, hogy a hölgyeket jobban zavarja az a fajta testi elváltozás, ami esetleg akár csak egy egyszerű alkoholfogyasztás
miatt.
Persze, hát most egy legényben nézze az izébe, a tükörbe, és akkor mit látunk nagyjából, igen, a Grinchnek, meg a Shreknek az egyébként. Hát ilyen vagyok, kész, passz, a hölgyet a zavarja. Így van.
Fú, hát ezt még tudnánk hosszasan beszélgetni, nagyon klassz volt, és nagyon köszönjük, hogy bejött hozzánk. Ez egy nagyon fontos téma, és talán most is lehet valaki, akit eltaláltunk úgy, hogy elgondolkodik azon, hogy mennyit és hogyan fogyaszt, és kéne változtatni.
Akkor már megérte, de ennél többet is kaptunk, persze.
Köszönjük még egyszer, jó munkát, szép napot kívánunk. Dr. Zajer Gábor, toxikológus volt a vendégünk.